17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Konzuli védelmet biztosít a magyar állam annak a nemrég Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak, aki 5 embernek próbált segíteni átmenekülni Magyarországra, írta Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookon. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető bejegyzésében kiemelte, hogy az ukrán emberek nem akarnak meghalni, azonban nap mint nap látni a felvételeket az erőszakos sorozási akciókról. Sokszor nyílt embervadászat zajlik az ukrajnai városok utcáin. Sok ukrán férfi kétségbe esve próbál menekülni Ukrajnából, hogy elkerüljék a besorozást, ezzel együtt a frontra való kiküldést és a valószínű halált, tette hozzá a miniszter, aki hangsúlyozta, az ukrán hatóságok a napokban letartóztattak egy magyar férfit, aki 5 ukrán férfinak próbált segíteni átmenekülni Magyarországra. A beregszászi főkonzulátusunk azonnali konzuli védelmet biztosított számára, és segítjük őt a rendőrségi eljárás során is, mondta a miniszter. Nemzetközi konferenciát tartottak a Miskolci Egyetemen. A Mit kezdjünk a mesterséges intelligenciával a mérnöki oktatásban kérdést járta körül a Mérnöki Oktatási Innováció Nemzetközi Konferencia. A Miskolci Campus gépészmérnöki és informatikai kara a Debreceni Egyetem műszaki karával közösen szervezte meg a rendezvényt. A konferencia célja az volt, hogy helyet biztosítson a szakemberek együttműködéséhez, a hálózatépítéshez és az innovatív gyakorlatok megosztásához, mondta Homolya Szilvia, a konferencia főszervezője. Jelentősen nő az újépítésű lakóingatlanok iránti kereslet az ingatlan.com portál szerint. A használt lakások iránti kereslet egyelőre elmarad az előző év szintjétől, közölte az ingatlan hirdetési oldal, mely adatai szerint a használt ingatlanok iránti kereslet az év első 6 hetében több mint negyedével elmaradt az előző évihez képest. Ezzel szemben az újépítésű lakóingatlanok közül a házak iránt jelentősen megugrott az érdeklődés, település típustól függően évi 21-43%-os erősödés látható. A társasházi építményi jog március 1-ével hatályba lépő új szabályai lehetővé teszik, hogy a vásárlók már a tervező asztalról vett lakásokra is hitelképes pozícióba kerüljenek. Ez kulcsfontosságú, tette hozzá a szakember, mert a támogatott hitelek már szakaszosan az építkezés aktuális készültségi fokához igazodva is folyósíthatóvá válnak, miközben a vevő bejegyzett joga biztonságot és zálogjoggal terhelhető fedezetet nyújt a bankok számára. Hívta fel a figyelmet Balog László, a cég vezető gazdasági szakértője a közleményben. A szakember szerint, mivel a használt és az új lakások árszintje a nagyvárosokban közel került egymáshoz, ezért egyre több vásárló gondolkodik el azon, hogy új építésű ingatlant vegyen. A közlemény szerint ez a használt ingatlanoknál nem feltétlenül az árak zuhanását, de a drágulás jelentős lassulását vagy stagnálását hozhatja az idei első negyedév végétől kezdve. A Városi Bányászat, mint a körforgásos gazdaság legfontosabb eleme címmel nyílt kiállítás a Miskolci Egyetem főépületének régi aulájában. A tárlat február közepéig látható, mely a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves évfordulójára készült. A kiállítása a körforgásos gazdaság lényegét, a különböző hulladékfajták újrahasznosítását mutatja be. Összegzi, hogy milyen hazai fejlesztések zajlanak annak érdekében, hogy a Magyarországon jelenleg csak mintegy 6%-ot kitevő körforgásos anyaghasználati arányt miként lehetne a jövőben növelni, mondta dr. Fajtli József, a Nyersanyag Előkészítés és Környezettechnológia Intézet egyetemi tanára.
Az időjárásról.
Erősen felhős, néhol borult idő várható, de északkeleten szakadozottabb lesz a felhőzet. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északi középhegységben havas eső, kisebb havazás sem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 11 fok között várható. Kedden többnyire erősen felhős, borult lesz az ég, az eső mellett havas esőre, havazásra is számítani kell. A déli délkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Kedden napközben 2 és 9 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudják, mi a különbség a fejfájás és a migrén között? Hogy miért számít mindkettő népbetegségnek manapság? Hogy egyre több ember szenved tőlük, ami a szakemberek szerint összefügg az életmódukkal, az elfogyasztott ételeikkel és a nem megfelelő folyadékbevitellel is? Ha nem, akkor nagyon figyeljenek, mert dr. Nagy Grócz Gábor biológus, a Szegedi Tudományegyetem egészségtudományi és szociális képzési kar oktatási DK helyettese lesz a vendégem, aki ezekre a kérdéseimre is válaszokkal szolgál majd.
Táplálkozással kapcsolatban biztos, hogy vannak olyan tényezők, amire a betegeknek figyelniük kell. Tehát vannak olyan migrénes betegek, akiknél például a vörösbor, vagy egy speciális sajtípus, vagy a koffein, vagy a folyadékfogyasztásnak a hiánya. Tehát mondjuk, hogyha valaki túl keveset iszik, akár klasszikusan mondjuk, ha a vízre gondolunk, ez kiválthat náluk rohamokat. Nyilván ilyenkor a betegeknek oda kell arra figyelniük, hogyha nekik mondjuk egy pohár vörösbor elfogyasztása után migrénjük lesz, akkor javasolt ugye nekik elkerülni ezt a típusú folyadékfogyasztást. A front érzékenység az olyan szempontból mindenképpen ott van a háttérben, hogy az időjárási frontok, magának a légnyomás változásnak a jelenléte, az biztosan tud szintén migrénes rohamot indukálni. A stressznek a megléte az szintén biztosan ott van a kiváltó okok között. Sok betegnél érdekes módon nem a stressz folyamat alatt fog migrénes rohamjuk kialakulni, hanem amikor ebből úgymond felszabadulnak, és a stressz hatás elmúlik.
Remélem, ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A migrén az elsődleges fejfájások közé tartozik, a népesség körülbelül 16%-át érinti. Az intenzív kutatások ellenére nem teljesen ismert a kialakulása, és így a kezelése sem minden esetben megoldott. Rengeteg szenvető beteg, akik között kétszer annyi a nő, mint a férfi, pedig segítséget sem kap. Hogy miért? Mert sokan azt sem tudják, hogy ami épp gyötri őket, az nem más, mint a migrénes fejfájás. De hogy mi indítja be a rohamokat, honnan tudható, hogy érintettek vagyunk, lehet-e életmóddal, megfelelő táplálkozással megelőzni a migrénes fejfájást? Ezekről kérdeztem dr. Nagy Grócz Gábort, a Szegedi Tudományegyetem egészségtudományi és szociális képzési kar oktatási DK helyettesét.
Valószínű, hogy ma már talán jobban a köztudatba bekerült az, hogy a migrén az ugye a fejfájásnak egy speciális formája. Ugye jelenleg azt mondjuk, hogy a migrénes betegekből körülbelül olyan 10-15-6% körül van ezeknek a betegeknek az aránya a világon, és ez nyilván eltérő lehet adott országok között is, meg városok között is. Én azt gondolom, hogy régen is voltak migrénes betegek, csak talán régen a migrénes betegekre hajlamosabb volt a köztudat legyinteni, hogy hát ez csak egy fejfájás. De maga a migrén az nem egy sima klasszikus fejfájás. Biztosan mindenki tapasztalta már azt, hogy adott esetben megfájdul a feje, és erre mondjuk egy vén nélkül kapható szer az egy nagyszerű megoldást mutatott. Hát a migrénes betegeknek nem fogja elmulasztani egy egész gyógyszer sem a fejfájásukat, és az ő esetükben nagyon gyakran speciális gyógyszereket kell alkalmazni ahhoz, hogy ez a fájdalom, ez, hát ha nem is elmúljon, de legalább enyhüljön valamennyire. Ugye a fejfájás esetében azt el kell különítenünk, hogy egy elsődleges vagy egy másodlagos fejfájásról beszélünk-e. Az elsődleges fejfájások esetében, mint amilyen például a migrén is, ott azt kell látnunk, hogy a háttérben, tehát a kiváltó okok között nincsen konkrét szervi ok, tehát nincs egy szervi eltérés. Ez különbözteti meg a szekunder vagy másodlagos fejfájásoktól őket, mert a szekunder fejfájások hátterében van konkrét kiváltó ok. Ilyen kiváltó ok lehet például mondjuk egy magas vérnyomás betegség, vagy például egy agydaganat szélsőséges esetben. A migrén mögött nem lehet szervi okot azonosítani, és ha lehet így mondani, ez az érdekesség ezeknek a betegségeknek, mert az intenzív kutatások ellenére ma sem teljesen tudjuk, hogy például mondjuk a migrén mögött mi áll. Azt tudjuk már, hogy a trigeminális rendszernek, ami felel a fejnek az érzeteiért, tehát azokért az érzésekért, amiket mi érzünk mondjuk a fejünkön. Ez a rendszer, ez aktiválódik és szenzitizálódik a migrénes roham során, ez a betegekben is megfigyelhető, és ennek a gátlása vagy valamilyen módon való, hát ebbe való beavatkozás az, ami segíthet abban, hogy mondjuk a betegnek kevésbé fájjon a feje, de hogyha konkrétan a migrént kiváltó okokról beszélünk, vagy általánosságban mondhatjuk azt, hogy talán a fejfájást kiváltó okokról, akkor ott a táplálkozási szokások, tehát maga az étrend, a stressznek való kitettség, a hormonális váltakozások, akár mondjuk az időjárás, vagy stressz, az alváshiány, tehát számos olyan ok van, amit meg kell említenünk kiváltóként. Az elsődleges fejfájás betegségeket alapvetően három nagy csoportra szokták osztani, az egyik a tenziós, a másik a migrén, és a harmadik típus az a cluster fejfájás. És a tenziós fejfájásra szokták ez a szorító, nyomó típusú fájdalmat említeni, a migrénre inkább mondják ezt a lüktető, pulzáló jelleget, és a cluster fejfájás, azt gondolom, az elsődleges fejfájásokon belül is egy eléggé speciális csoport, mert itt a fájdalom az a szem orr környékére lokalizálható, általában féloldali, és a betegeknek szemkönnyezése, szemirritációja, orrdugulása, orrfolyása van a rohamok során. Tehát ezek a jelzők, ezek picit átfordíthatóak az elsődleges fejfájásoknak a jellemzőivé is.
Egyébként vannak, vagy lehetnek külső kiváltó okok? Ugye szoktuk hallani azt, hogy valaki frontérzékeny, hogy azért fáj a fejem, mert a meleg után jött egy hirtelen lehűlés, vagy fordítva. De én tapasztaltam fejfájás például gyomorrontás esetén is. Ezek hogyan függenek össze egymással?
Táplálkozással kapcsolatban biztos, hogy vannak olyan tényezők, amire a betegeknek figyelniük kell. Tehát vannak olyan migrénes betegek, akiknél például a vörösbor, vagy egy speciális sajtípus, vagy a koffein, vagy a folyadékfogyasztásnak a hiánya. Tehát mondjuk, hogyha valaki túl keveset iszik, akár klasszikusan mondjuk, ha a vízre gondolunk, ez kiválthat náluk rohamokat. Nyilván ilyenkor a betegeknek oda kell arra figyelniük, hogyha nekik mondjuk egy pohár vörösbor elfogyasztása után migrénjük lesz, akkor javasolt ugye nekik elkerülni ezt a típusú folyadékfogyasztást. A front érzékenység az olyan szempontból mindenképpen ott van a háttérben, hogy az időjárási frontok, magának a légnyomás változásnak a jelenléte, az biztosan tud szintén migrénes rohamot indukálni. A stressznek a megléte az szintén biztosan ott van a kiváltó okok között. Sok betegnél érdekes módon nem a stressz folyamat alatt fog migrénes rohamjuk kialakulni, hanem amikor ebből úgymond felszabadulnak, és a stressz hatás elmúlik. Maga az alváshiány is megemlíthető kiváltó okként, de ugyanígy a túlalvás is. Tehát ugye, hogyha a beteg mondjuk átlagban 7-8 órát alszik egy nap, és ha mondjuk valami miatt ő csak 5 órát tud aludni, vagy mondjuk az adott esetben utána ezt bepróbálja pótolni, és alszik 10 vagy 12 órát, az is kiválthatja a migrénes rohamot. Ugyanígy a környezeti tényezők közül egy nagyon erős fényintenzitás, például egy nagyon erős illatszaginger is kiválthat rohamot, tehát hogy elég széles körről lehet igazából beszélni, amikor arról van szó, hogy mi tudja indukálni a migrénes rohamot.
Említette a kávét. Van olyan tényleg, hogy valakinek elmulasztja a kávé a fejfájását? És megfordítom a kérdést, van, hogy pontosan a kávé váltja ki a fejfájást? Ez tényleg így van?
Alapvetően ugye a koffeinnak a fogyasztása az egy függőséget tud kiváltani, és azoknál a, nem mondjuk azt, hogy betegeknél, mert mondhatjuk ugye, hogy ők átlag emberek, akik rendszeresen fogyasztanak kávét, az ő szervezetük magához a koffeinhez hozzá fog szokni. És maguk az erek is tudnak reagálni magára a koffeinnek a hatására. Például, ha valaki mondjuk minden reggel 6 és 7 között megiszik egy csésze kávét, és ő mondjuk ezt egyszer kihagyja, vagy mondjuk délig ezt nem iszza meg, akkor nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy nekik fejfájásuk lesz. Ugye ez a klasszikus, egyszerű idézőjelben fejfájás is kiválthat, ez még nem migrén, de migrénes betegeknél ki tudja váltani a kávéfogyasztás hiánya, ha ő idézőjelben rendszeres kávéfogyasztó. Azok, akik nem isznak kávét, és ők valami miatt mégis ezt kipróbálják, és ők mondjuk migrénesek, akkor náluk mondjuk lehet a koffeinnek hatása a migrén provokálására. Nem feltétlenül kell, hogy legyen, de nekik is erre oda kell figyelniük. Nyilván próbálkozni lehet, csak hogyha ez kiváltott egy rohamot magának a koffeinnek az erekre gyakorolt hatása, akkor erre nekik a jövőbe figyelniük kell. Tehát, hogy indukálhat is, meg akár a rendszeres fogyasztóknál meg is előzheti a roham kialakulását, És a migrénnel kapcsolatban több ilyen jellegű jellemző van, a sporttal kapcsolatban is ez elmondható. Ott is vannak olyan kutatások, amik azt mondják, hogy az intenzív sport az például képes a migrénes rohamot kiváltani. Ugyanakkor viszont a megelőző terápiában, tehát amikor megpróbálják a betegek ugye a rohamok megjelenését csökkenteni, tehát, hogy kevesebbszer fájjon mondjuk egy hónapban a fejük, ott azért vannak olyan sportolási típusok vagy ágak, amiket viszont javasolnak. És a rendszeres testmozgásnak nyilván van pozitív hatása a migrén prevencióban is, és ezzel kapcsolatban is nagyon eltérő kutatási eredmények vannak. Tehát itt nagyon nehéz fehéren-feketén látni a dolgokat sok esetben, mert nem tudunk biztosan egy adott jellemzőnél kijelenteni, hogy na, ez biztos, hogy mindenkinél migrént fog okozni, egy másik dolog meg biztos, hogy mindenkinél megelőzi a migrént. Sajnos nem ennyire egyszerű a helyzet.
Említette a folyadékbevitel és a fejfájás összefüggését. Hogyan befolyásolja ezeket egymást?
Ezt úgy kell egy kicsit elképzelni, hogy az, aki ugye naponta a szükséges folyadékmennyiséget beviszi a szervezetébe, ami ugye ez a másfél-két és fél liter, ugye nyáron nagy melegben ugye ez ilyen 4-5 liter köré is ugye felmehet, akkor ugye a folyadékbevitelünk az befolyásolni fogja a folyadékmennyiségünket a szervezetben és az erekben keringő vér mennyiségét is. Tehát lefordítva, a normális folyadékbevitel az inkább egyfajta prevenció, egy megelőző tényező lehet a migrén megelőzésében. Maga a folyadékbevitelnek a hiánya válthat ki inkább migrénes rohamot, azért mert átalakulnak a vízterek a szervezetben, lecsökken a keringővérnek a mennyisége. Nyilván erre a szervezetnek vannak különböző idegi és hormonális szabályozó rendszerei, amelyek ezt megpróbálják ellensúlyozni, és nyilván ez működik is, de melléktermékként vagy melléktünetként elindulhat egy olyan folyamat, ami magát a migrénnek a kialakulását fogja kiváltani. Megint, hogyha visszautalunk a klasszikus fejfájásra, biztos, hogy volt már olyan, aki mondjuk adott nap nem tudott odafigyelni rá, vagy egy olyan helyzetben volt, hogy nem tudott odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre, és mondjuk a nap végére megfájult a feje. Ez nem kell, hogy migrén legyen, ez egy sima, egyszerű, idézőjelben, tehát egyszerű fejfájás is lehet. Tehát maga a folyadék tereknek az átrendeződése, a folyadék mennyiség a szervezetben, annak lehet egy olyan hatása, ami kiválthat egy fejfájást, egy migrénes rohamot.
Milyen genetikai összefüggések állapíthatók meg egyébként a migrén tekintetében? Ugye erre, ha jól tudom, akkor voltak kutatások, vannak kutatások.
Igen, az biztos, hogy maga a migrén mögött állnak genetikai tényezők, ezt ma már tudjuk. Azt még nem teljesen és nem biztosan tudjuk, hogy ezek pontosan mik. A legnagyobb esély a jelenlegi kutatások alapján arra utalnak, hogy a sejtekkel lévő ioncsatornáknak a genetikai változásai, azok ott lehetnek a migrénes roham kialakulása mögött. Ezek az ioncsatornák, ezek a sejtek falán vannak rajta, és ki be tudnak nyílni, és ennek megfelelően tudják a sejt belső és külső közötti ion összetételt kicserélni. Ezek normálisan kell, hogy működjenek, ez minden sejtünkön tulajdonképpen megtalálhatóak. És a bennük lévő genetikai elváltozások, nagyon egyszerűen hívhatjuk ezt mutációnak, ezek valószínűleg ott lehetnek a migrénes roham mögött. Konkrétan azt mondani, hogy egy mondjuk migrénes anyának biztosan migrénes lánya vagy migrénes fia lesz, ezt nem tudjuk. Tehát nem tudunk konkrétan megnevezni mondjuk 1, 2, 3, 4, 5 olyan gént, aminek biztosan szerepe van a migrén kialakulásában. Valószínűleg itt nagyon sok gént kellene megtalálni ahhoz, és azoknak a idézőben csomagját kellene mondanunk, hogy ha ezek ott vannak, akkor nagyobb az esély rá. Családon belül nagyobb esély van rá, hogy öröklődik, ez biztos. Tehát, hogy ha megnézzük a migrénes betegeket, akkor nagyon nagy százalékuk fogja azt mondani, hogy a családban van diagnosztizált migrénes beteg. Tehát valamilyen genetikai kapcsolat biztos, hogy van, csak nem tudjuk még azokat a konkrét géneket, amelyek érintettség esetén fennáll a migrénnek a bekövetkezése. Egy különálló betegség a familiáris hemiplégiás migrén, ez borzasztó ritka betegség. A familiáris szó az utal a családi öröklődésre, a hemiplégia pedig egy féloldali bénulást jelent. Tehát a betegek a roham alatt fél oldaluk, végtaguk zsibbad, vagy akár le is bénulhat. Ez egy nagyon speciális verzió. Itt vannak konkrét olyan ioncsatornák, amelyekről tudjuk, hogy ha ott van, akkor biztos, hogy ez a betegség meg fog jelenni. De ez nem a klasszikus migrén. Tehát van ilyen, csak még nem tudjuk a migrén mögött álló konkrét genetikai hátteret.
De ez más, mint az aurás migrén?
Ez más. Az aurás migrén az a migrénen belül egy altípus. ugye van aura nélkül és aurás migrén. Az aurás migrén esetében ugye valamilyen plusz kísérő tünet ott van. A migrén kísérő tünete a nem aurásé is, például a fényérzékenység, hangérzékenység, a hányás, a hányinger. Az aurás migrénes betegeknél az aura maga azt jelenti, hogy valamilyen, és ez általában vagy leggyakrabban a szemre lokalizálódó tüneteket fog jelenteni. De ez nem kell, hogy csak a szemre lokalizálódjon. Ők láthatnak például a roham alatt mondjuk fényfelvillanásokat, talán ez a leggyakoribb, de ez egészen tág határok között mozoghat, hogy maga az aura mit jelent a betegnek. Korábban, ha jól emlékszem a számokra, akkor 40%-a a migrénes betegeknek aurás, és 60% a nem aurás. Ez most nem biztos, hogy a legújabb adat, tehát lehet, hogy már 50-50%-nál vagyunk, de az aurás migrénes betegből kevesebb van valamennyivel, mint a nem aurás migrénes betegből.
Ha már a statisztikáknál, meg a százalékoknál tartunk, akkor manapság jóval több migrénes van, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt?
Igen, a migrén gyakorisága az elmúlt, inkább azt mondom, hogy évtizedekben emelkedett. Itt nem mondanám az elmúlt mondjuk csak 20 évet, de az, hogy a gyakoriság emelkedik, az köszönhető akár annak is, hogy mondjuk a diagnosztika fejlődik, vagy magának a migrénnek ugye a felismerése, tehát mondjuk a neurológiai osztályon, ott nyilván ezek a betegek, ha megjelennek, akkor ott a betegekre, ez nem szép szó, de talán jobban odafigyelnek, mint mondjuk 60 vagy 70 évvel ezelőtt. Nyilván az is biztos, hogy megemlíthető a migrén mögött, hogy az életvitelünk is nyilván teljesen más, mint mondjuk egy 70-80 évvel ezelőtti emberé. Tehát, hogy ezek a mondjuk úgy, hogy civilizációs ártalmak, amik a mai világban sajnos fokozottabban vannak jelen, ezek is biztos, hogy valamilyen módon, mint környezeti hatások, hozzátesznek a migrén kialakulásához.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést a fejfájásról és a migrénről dr. Nagy Grócz Gábor biológussal. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Követem az álmomat. Együtt én meg te.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország pénzügyei rendezettek a 2026-os költségvetés a háború elhúzódása és a negatív külső gazdasági környezet ellenére is minden szükséges forrást biztosít, írta az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt gyors tájékoztatójában hétfőn a Nemzetgazdasági Minisztérium. Hozzátették, 2026 első hónapjában az államháztartás központi alrendszere 32,3 milliárd forintos többlettel zárt. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 98,6 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 39 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 91,7 milliárd forintos többletet mutattak. A fogyasztáshoz kapcsolódó adók 8%-kal növekedtek, ezen belül is kiemelendő az előző év januári adatokhoz viszonyított 7%-os áfa bevételemelkedés, jegyezte meg a szakminisztérium. Indul a 3 az 1-ben képzés, melyben összekapcsolják a kiváló technikumokat és egyetemeket, és a technikumi képzés erősségeire támaszkodva gyorsabb egyetemi előrehaladást tesznek lehetővé informatikai területen, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter hétfőn. Hankó Balázs elmondta, most a Szegedi és a Váci Szakképzési Centrum, illetve a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum együttműködést köt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel arról, hogy a kampusz 60 kreditet elismer, és így a fiatalok az érettségi és a szakmaszerzés után 3 helyett 2 év alatt üzemmérnöki informatikai diplomát szerezhetnek. A miniszter kiemelte, a magyar szakképzés Európai Uniós 3. helyezett, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pedig benne van a világ legjobb 2%-ában, Európában pedig a legjobb 250-ben. Most pedig összekapcsolják ezt a kettőt, tette hozzá. Emlékeztetett, a magyar kiválóság a szakképzésben megvan, ennek kell tovább mennie az egyetemeken úgy, hogy a képzés lényege a szakképzésben és megújult egyetemi képzésben is a gyakorlat, hangsúlyozta Hankó Balázs. A tavasz kiemelt fecskevédelmi időszak, melyben a lakosságnak és az önkormányzatoknak is jelentős szerepük van, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hétfői közleményében. A tájékoztatás szerint az ezredforduló óta több mint 50%-kal csökkent a hazai fecskeállomány, vagyis minden második madár eltűnt az ereszek alól. A folyamat megfordítása érdekében a tavasz közeledtével még időben megtehetők a szükséges lépések, műfészkek kihelyezése, fecskebarát fal felújítások megtervezése, sárgyűjtőhelyek kialakítása. Az Egyesület becslése szerint Magyarországról akár 2 millió fecske is hiányozhat, ami évente mintegy 2000 tonna kártevő és betegségeket terjesztő rovar környezetben maradását jelenti, magyarázták a szakemberek.
Az időjárásról.
Erősen felhős, néhol borult idő várható, de északkeleten szakadozottabb lesz a felhőzet. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északi középhegységben havas eső, kisebb havazás sem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 11 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Nagy Grócz Gáborral, a Szegedi Tudományegyetem egészségtudományi és szociális képzési kar oktatási DK-helyettesével, a fejfájásról és a migrénről, amelyek manapság már népbetegségnek számítanak.
Vegyük a készítményeket, amiket lehet kapni a patikában. Ugye vannak vén nélküli és vannak vénre kapható gyógyszerek. Gondolom itt is különbséget kell tenni sima fejfájás és migrén között.
Ha vén nélkül kapható, és mondjuk a leggyakrabban médiában szereplő csillapítókra gondolunk, ami mondjuk egy klasszikus, idézőjelben egyszerű fejfájást csillapít, azok képesek az azt a fejfájást kiváltó okot is kezelni. De ugye ők nem migrénesek. Tehát náluk éppen mondjuk lehet, hogy valamilyen külső hatás miatt kialakult egy egyszerű fejfájás, és ezt egy darab gyógyszer meg tudja oldani, egy szemtabletta például. Ugye náluk arra az esély, hogy mondjuk egy-két-három héten belül újra lesz egy klasszikus fejfájásuk, arra igazán kicsi. A migrénes betegeknél vannak már migrénspecifikus szerek. Tehát, hogy ott már meg tudjuk azt mondani, hogy konkrétan az a szer, az milyen olyan rendszerre fejti ki a hatását, aminek biztosan van szerepe a migrénes RAM kialakulásában.
Azt is sokat lehet hallani, főleg egyébként a migrén esetében, hogy a hormonháztartással is összefüggésbe hozható. Tehát, hogy nők esetén például hormonális változás is okozhat rohamot.
Igen, ez egy szintén nagyon érdekes kérdés, és itt sem tudjuk egyértelműen azt mondani, hogy a hormonális rendszer az pontosan hogyan hat a migrén kialakulására. A nemi megoszlás, a nemi arány az a nők javára mutat nagyobb megoszlást ennél a betegségnél. Korábban a 3-1-es arányt tartottuk egy elfogadható adatnak, ma már inkább talán a 2-1, tehát mintha egy picit csökkenne a női dominancia, de magának a női hormonális rendszernek a hatása az biztosan valamilyen módon ott áll a migrénes roham kialakulása mögött. Természetesen férfiaknál is megfigyelhető a migrén kialakulása, tehát nem lehet ezt csak klasszikusan mondjuk az ösztrogén hormonra fogni. Azt tudjuk, hogy a menstruációs ciklus változásai nők esetében a terhesség vagy a menopauza alatt után vannak olyan nők, akiknél teljesen megváltozik a migrénes rohamnak a gyakorisága, az intenzitása. Ha a terhességre gondolunk, nagyon sok nő mondja azt, hogy a terhesség alatt nincs migrénye például, vagy nagyon lecsökken a gyakorisága. A szülés után pedig egy idő után majd visszatér. A menopauza sokaknál például képes lesz mondjuk megszüntetni a migrénes rohamokat, vagy legalábbis ezt csökkenteni, ezeknek a megjelenését, de ennek a fordítottját is sikerült már megfigyelni, hogy pont a menopauza után jelentkezik valakinél a migrén. Tehát magának a hormonnak a szintje, a jelenléte, az még a mai napig nem teljesen tisztázott. És igazából két nagy tábora van, akik a migrén és a hormonális kapcsolatot vizsgálják. Azok között van, aki azt mondja, hogy az ösztrogénnek biztosan szerepe van a migrén kialakulásában. Valaki pedig azt mondja, hogy hát, hogy lehet, hogy az ösztrogén inkább egy preventív tényező, és az ösztrogén szintjének mondjuk a csökkenése, vagy a hirtelen megugrása lesz az, ami a migrént kiváltja. Tehát szintén azt kell mondjam, hogy nem tudunk egyértelműen azt mondani, hogy ilyen mondjuk X hormon szintnél valakinek biztosan migrénje lesz, mert ezt nem tudjuk így kijelenteni.
Ha a terápiát nézzük, akkor milyen gyógyszeres kezelések állnak rendelkezésre a migrénesek számára?
Igen, a gyógyszeres kezelést alapvetően két nagy csoportra lehet bontani. Az egyik az a rohamterápia, tehát amikor a betegnek konkrétan fáj a feje, mit tegyen, hogy ne fájjon. Ugye a beteget nyilván ez fogja érdekelni. A másik pedig a megelőzés, az intervallumterápia, amikor nem fáj a feje, tehát rohamok között vagyunk, és megpróbálják nyilván azt meggátolni, hogy egy újabb roham kialakuljon. A rohamterápia az igazából nem igazán lehet azt mondani, hogy rengeteg speciális készítmény lenne, amit a migrénes beteg a roham alatt bevehet. Ezek a klasszikus fájdalomcsillapítók lehetnek, a hányáscsillapítás, hogyha a betegnek hányingere vagy hányása van. Korábban ugye az ergot származékokat is alkalmazták, ma már inkább amelyek a rohamterápia alatt megemlíthetőek, azok különböző például CGRP antitest ellenek készítmények. Maga a CGRP az a calcitonin génrelációs peptid vagy génrokon peptid. Róla tudjuk nagyon régóta, hogy szerepe van a migrén kialakulásában, és az ebbe a rendszerbe való beavatkozás az segíthet a migrénes betegeknek a rohamait csökkenteni, tehát mondjuk rohamterápia alatt. Ennek van egy másik verziója, ami az intervallum, tehát a megelőző terápiában alkalmazható, amelyek specifikus szerek a migrén kezelésében, azok a triptánok és a CGRP rendszerbe beleszóló, mondjuk úgy, hogy készítmények. Az intervallum terápia, tehát a megelőző terápia, az alapulhat akár beta-receptor blokkolókon, kálciumcsatorna blokkolókon, itt akár az antiepileptikumok is szóba kerülhetnek, és itt is meg lehet említeni a CGRP-t, a monoklonális antitesteket, ez egy relatív új iránya a migrén specifikus szerek között, tehát döntően ezek azok a szerek, amelyek itt megemlíthetőek. Ami fontos, hogy az ő esetükben is lehet alkalmazni a klasszikus, mondjuk non-szteroid oldalás csökkentőket, mint fájdalomcsillapítókat, de azért a migrénes betegeknél ez a két nagy csoportja a migrén ellenes szereknek, amik specifikusak a migrénre, ővelük azért érdemes próbálkozni.
És milyen terápiák vannak, hogyha nem gyógyszeres kezelésről beszélünk?
Nyilván a táplálkozás, a folyadékfogyasztásra érdemes odafigyelni, mert ezek, hát most nem gondolunk arra, hogy ezek kezelési módszerek, de egyébként a prevencióban ott vannak. Tehát, hogyha valaki tudja azt, hogy neki migrénes rohama lesz akkor, hogyha nem megfelelő folyadékot fogyaszt mondjuk egy nap, akkor igenis fogyaszt el azt a megfelelő folyadékot, és ezzel is tud egy picit tenni annak érdekében, hogy ne legyen migrénes rohama. A másik ugye maga a stressz. A stressz, ami minket ugye naponta ér, az egy teljesen mondjuk úgy, hogy normális folyamat. Erre a szervezetünknek van egy olyan, hívjuk úgy, hogy rendszere, ez a vegetatív idegrendszer, ami a szervezetnek a belső működését mindig az adott környezeti tényezőkhöz fogja illeszteni. A stresszel akkor van gond, amikor az felfokozott lesz, és mondjuk hosszú ideig megmarad. Ennek bizonyítottan van hatása, nem csak a migrén kialakulására, hanem nem nagyon tudunk olyan betegséget mondani, ami mögött a stressz ne lenne ott, mint kiváltó tényező, tehát erre is érdemes odafigyelni. Nyilván nagyon könnyű ezt mondani, ezt hallhatjuk, de tényleg meg kell találni mindenkinek azt az adott, mondjuk úgy kikapcsolódási, vagy bármilyen feltöltődési lehetőséget, amivel ő ezt az erős stresszt is vissza tudja egy picit vinni a normál stressz szintre. Ezek nagyon fontosak. Ami még mint alternatív vagy kiegészítő kezelés szóba kerülhet, az például, amit szoktak említeni, az az akupunktúra például, a masszázs, különböző masszázsterápiák, krónikus migrénes betegeknél ott a botox kezelés is már nagyon szép eredményeket ér el. A krónikus migrén az a migrénnek megint egy mondjuk úgy, hogy talán különálló verziója, amikor a betegnek egy hónapban több mint 15 napig van rohama, és ez 3 hónapig biztos, hogy így megvan. Vannak még olyan kritériumok, amit még úgymond ki kell pipálni ahhoz, hogy valakit krónikus migrénesnek nevezzünk, de alapvetően ez a krónikus migrén. És az ő esetükben a botox injekció bizonyos ilyen triggerpontokra beadva tudta csökkenteni a rohamoknak a számát. Tehát, hogy azzal is voltak nagyon jó eredmények. Amit még meg lehet említeni, az a transzkraniális mágneses stimuláció. Ez egy ilyen nem annyira hatalmas nagy eszköz, ez így a betegnek mondjuk a kezében elfér, és az agyra, tehát a koponyára, az agykéregre irányított mágneses, akkor hívjuk ezt stimulációnak, az képes lesz szintén akár mondjuk egy kiegészítő terápiaként megjelenni. És hát a másik lehetőség még az nyilván a pszichológia irányából jön, az ugye a kognitív viselkedés terápia, tehát valamiféle pszichoterápiának is lehet hatása mondjuk abban, hogy megelőzze a rohamok kialakulását, és azt gondolom, hogy ezek inkább a megelőző oldalról jönnek be, tehát ezeknek a roham alatt nem biztos, hogy lesz olyan nagy hatása, amit mondjuk a beteg várna.
Amikor készültem az interjúra, és utána olvastam a migrénnek, hogy miket is alkalmaznak az elmulasztására, akkor ott jött szembe velem a migrén piercing. Ez micsoda tulajdonképpen? Ez tényleg hatásos?
Igen, itt is én azt gondolom, hogy nagyon eltérő eredményeket látunk. Nekem is van személyesen olyan ismerősöm, akinek már van ilyenje, és ő azt mondja, hogy neki ez jó. Kiegészítő, alternatív terápiaként meg lehet ezt próbálni. Nyilván, mint minden beavatkozásnak, ennek is lehetnek szövődményei, tehát itt ugye akár a gyulladás, az minden egyes beavatkozásnál ott van, de próbálni ki lehet. Én azt gondolom, hogy természetesen minden ilyen alternatív lehetőséget a kezelőorvossal azért természetesen érdemes egyeztetni. Azt mondani ma nem tudjuk, hogy ez biztosan jó, vagy biztosan rossz. Nagyon sok beteg azt mondja, hogy tényleg neki kevesebbszer fáj a feje, vagy nem olyan erősen fáj, valaki meg azt mondja, hogy nála ennek semmilyen hatása nem lett. Tehát ez is egy picit olyan, és most visszautalok a gyógyszeres terápiára, vannak olyan gyógyszervegyületek, amelyek bizonyos migrénes betegeknél szinte tökéletesen működnek, van olyan beteg, akinél pedig egyáltalán semmilyen hatás sajnos nem tud kiváltani az adott gyógyszer, és akkor ott a kérdés, hogy na akkor ő vele mi lesz? Tehát, hogy a migrénnél, azt talán nem mondtam, de hogy a migrén az 4-72 órán keresztül tartó féloldali lüktető pulzáló fájdalom, fejfájás, ami általában közepes vagy erős intenzitású, és ehhez társul még a fényérzékenység, a hangérzékenység, a hány és a hány inger. Tehát ezek a betegek, ezek tényleg sok esetben egy sötét, csendes szobában próbálják meg túl élni idézőjelbe ezt a helyzetet. Szóval ez egy borzasztóan megterhelő betegség.
Azt elismerem, és ebben biztos vagyok, hogy nem könnyű annak, aki migrénes. Mert amikor jön a roham, az nagyon nem kellemes, és én azt figyeltem meg, több ismerősöm is van, aki migrénnel szenved, hogy ilyenkor a legkisebb zaj, egy mozdulat is nagyon nagy fájdalmat tud okozni. Az alvás, én úgy látom, hogy jó megoldás lehet, még akkor is, ha itt nem pihentető alvásról van szó.
Igen, ez valószínű, de maga az alvás viszont segíthet esetleg a rohamcsökkentésben. Van, akinél ez egy jó lehetőség, hogyha el tud aludni, és tud aludni nem feltétlenül több órát, de egy rövidebb időt is, annak lehet hatása a rohamcsökkentésében. És igen, pont amit mondtál, hogyha belegondolunk abba, hogy az egész életének a tervezhetőségét azért befolyásolja, hiszen a klasszikus példa, hogy mondjuk 2-3 hét múlva ők fixálnak egy adott családi programot, ahol mondjuk mindenki ott lesz. Ő is szeretne ott lenni, de ha neki előtte nap, vagy éppen aznap reggel elindul egy migrénes rohama, akkor hát ha el is próbál menni, nyilván nem fogja úgy érezni magát, mintha nem lenne rohama, vagy sok esetben ilyenkor a betegek azt mondják, hogy hát akkor ezt most kihagyja. Tehát, hogy azért ennek az egész életére van befolyása nyilván.
Ugye vannak azok, akik nem szeretnek gyógyszert szedni, és ezért alternatív gyógymódokhoz fordulnak. Hogyha ezeket nézzük, akkor ezek között van olyan, ami inkább árt, mint használ?
Konkrétan most így hirtelen olyat mondani nem nagyon tudnék, ami biztosan kijelenthető, hogy nem lehet hatása rá. Ugye itt a migrén piercinget említetted, beszéltünk egy picit masszázsról, akupunktúráról, különböző illóolajokat is van, aki például használ a masszázs során. Ezek legalábbis így hirtelen, ha belegondolok, ezek mind olyan lehetőségek, amiket a betegek kipróbálnak. Mert egyszerűen próbálnak ők is megoldást keresni. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb hiba az akkor történik, amikor a beteg nem keresi fel a szakorvost. Tehát ezt is el kell mondanom, sok mindenről beszéltünk, én biológus vagyok, de a kutatásaim azok az elejétől kezdve a migrénhez köthetőek. Nagyon sok olyan beteg van, aki nem kerül mondjuk diagnosztizálásra, mert nem keresi fel a szakorvost. Ugye az országban is a felfeles ambulanciák azok, ahova a betegeknek be lehet menni, be kellene menni, és ott egy neurológussal konzultálni, mert maga a diagnózis az nem egyszerű. Tehát itt a szakorvossal történő beszélgetés, állapotfelmérés már a szakorvosban felvetheti a migrénnek, vagy akár a klaszter, vagy akár a tenziós felfelesnek a lehetőségét. Ha még egy picit a diagnosztikáról beszélünk, akkor ott a laborvizsgálatok is segíthetnek. A laborvizsgálatok azok alapvetően például mondjuk a hormonszinteket lehet megnézni, de nincsen olyan laborvizsgálat, ami mondjuk specifikusan migrén, vagy akár bármilyen fejfej specifikus laborvizsgálat lenne. Hormonszinteket sok esetben a nőknél például meg szokták nézni annak tisztázására, hogy éppen amikor ő neki mondjuk rohama van, vagy roham közötti időszak van, ugye picit az ösztrogénről beszéltünk, illetve a képalkotó vizsgálatok még, amik megemlíthetőek. Itt ugye az MR vizsgálat az, ami klasszikusan szóba kerül, de az MR vizsgálatnak a megléte is egy mondjuk másodlagos fejfájás kizárására kell, hogy ott legyen. Hogy azt lehessen mondani, hogy a betegnek nincs konkrét szervi ok a háttérben, tehát neki valószínűleg azért fájhat a feje, ha a kritériumrendszer teljesül, mert mondjuk migrénye van. Tehát nincs semmi mondjuk szervi eltérés a háttérben.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a fejfájásról, valamint a migrénről hallhattak.
Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend. Az üzenetedben csupa-csupa önvád. De minek adod át, olyan üresen cseng, hogy sose vagyok szent, és sose lesz rend. Ha kimarad a szép, pedig van elég hely. Odafutó kép, ahol te sem érsz el. A napom a tiéd, nem adod az éjjel. A monoton a jel, akiben akad el. Aki tudja, hogy merre talál, ha bárhova belefér. Aki bízik, hogy pont ugyanaz marad, mint a legelején. Mikor velem esel el, keresed a csapdát. Ne gyere közel, ha a bizalom bánt. Te mindig te leszel, mindegy, hogy ölelsz át a magam igazát, így hogyan adom rád. A töviseket hordom, nem adom tovább. Miket egymásba szúrtunk az idők során. Nem számolom, hogy hányszor égetett és fájt. Mi egymásnak voltunk, nem lesz tovább. Ó, nem ég féltés minden szóban, hanem ég bármi. Amikor messzebb engedsz, jól van szabadon járni. Vagyok-e még valakit, aki tudja, hogy merre talál, ha bárhova belefér. Aki bízik, hogy pont ugyanaz marad, mint a legelején.
meghódítalak, megbántalak és meggyógyítalak. Minden szavam kettőnkből fakad, ha nem visszhangzod, a végén csend marad. Megszólítalak, meghódítalak, megbántalak és meggyógyítalak. Minden szavam kettőnkből fakad, ha nem visszhangzod, a végén.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így búcsúzom. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Szerintem nagyon kedves.
Jó dolgot tanít nekünk.
Vicces. Meg hogyha valami történik, nagyon sokat megbocsájt nekünk.
Tanítóképzés. Tanítóképzés. Debreceni Református Hittudományi Egyetem. felvételi.drhe.hu
Reklámot hallott.